Áldás, békesség, Isten hozott mindenkit, maradjunk nyugodtan ülve, csak úgy kényelmesen, fesztelenül. Szóval Isten hozott mindenkit ma este is, ezen az evangelizációs sorozaton én vagyok. Mondom, nem én, hanem Jézus, én vagyok. És sokfélét mondott magáról Jézus, meglepő képeket is használt saját maga bemutatkozására. Ezen a héten ezekre figyelhetünk, hogy ő mit mond önmagáról, és hogy ez hogyan hat a mi életünkre. Ma este is itt van közöttünk a fiatal lelkész generáció egyik tagja, Mári Lőrinc, a Káposztásmegyeri Református Gyülekezetből Isten hozott körünkben. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Mielőtt átadnám a szót Lőrincnek, azelőtt énekeljünk egy éneket. A 705-ös sorszámú, tehát 705, maradj velem, mert mindjárt este van. Ennek az éneknek 5 verszaka van, 3-at, az első 3-at énekeljük így most az elején. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyiszor mutatkozunk be másoknak, mondjuk el a nevünket, és egy-egy ilyen bemutatkozáskor nagyon sokszor csak arra figyelünk, hogy a saját nevünket jól mondjuk el, és a másik bemutatkozását nem is nagyon figyeljük, értjük, jegyezzük meg. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy ez ma este ne így legyen, add, hogy a te bemutatkozásodra oda tudjunk figyelni, arra, amit te akarsz nekünk mondani. Sok minden kavarog bennünk, sok minden történik körülöttünk, és mindezt hozzuk ide is. Ezekkel együtt érkezünk, nem tudunk teljesen kibújni a saját bőrünkből. De kérünk a te szent lelkeddel, segíts minket abban, hogy te rád tudjunk figyelni, hogy a saját gondolatainkat, tapasztalatainkat, érzéseinket félre tudjuk tenni, és arra tudjunk figyelni, amit te mondasz, és hogy az formálja át az összes érzésünket, gondolatunkat, tapasztalatunkat. Kérünk, áldj meg így minket a te szent lelked jelenlétével. Amen.
Isten igéjét olvasom János evangéliumából. A 15. fejezet első 8 verséből eképpen Jézus mondja, Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Hát azt a címet adtam, ha kellett volna címet adni, de nem kellett, de azért adtam. Igen, ez egy nehéz első mondat volt. De azt a címet adtam, hogy intimitás életre halára. Vagy úgy is mondhatnám, hogy jobban érthető, hogy Isten kapcsolat életre halára. Ez egyébként még a Vinettuból jutott eszembe. Ott az egyik első könyv volt, amit elolvastam, és ott az egyik legfontosabb fejezet a párviadal életre halára. De ez egy ilyen fun fact volt csupán, mert ezt nem vinném tovább ezt a gondolatot. De azt igen, hogy intimitás életre halára, kapcsolat Istennel életre halára. Ez nem egy újdonság, azt hiszem, hogy életünket, az, hogy hogy érezzük magunkat benne, azt a kapcsolataink határozzák meg. Az, hogy épp hogy vagyok magammal, de azt nyilván meghatározza, hogy hogy vagyok a gyerekemmel, a párommal, a munkatársaimmal, a mindenkivel. Szóval a kapcsolatokat határozzák meg azt, hogy hogy vagyunk. És nyilván azt is, hogy hogy vagyunk Istennel éppen. És mivel ezek a legfontosabb dolgok, amik meghatározzák, tehát a kapcsolatunk az életünknek a minőségét, ezért nyilvánvalóan a sérüléseink is a kapcsolatokból jönnek. Jönnek a gyerekkorunkból, a szülőkkel való kapcsolatból, jönnek a osztálytársakkal való kapcsolatból, viszályokból, problémákból, jönnek a barátainkkal való problémákból, aztán jönnek a házasságban való problémáktól. Szóval sokszor azzal együtt, hogy ösztönösen is arra vágyunk, hogy kapcsolódjunk, és mélyen megértsenek és megértessük magunkat, sokszor félünk is a kapcsolatoktól, félünk is a másik embertől, mert sérülünk benne. Sőt, sokszor azt is megéljük, azt a félelmet is, mivel tapasztaljuk, hogy elveszítjük a függetlenségünket a másikkal való kapcsolatban. Ugye, ha már nekem erről még nincs tapasztalatom, szerencsére vagy nem szerencsére, hogy milyen a házasság, de ott is, ahogy beszélgetek emberekkel, látom azt a félelmet, és mondják is, hogy igen, de hol maradok meg abban én? Mi lesz, ha valakivel összekötöm az életemet? Ez valamilyen szinten egy függőség, hogy függünk egymástól. És félünk, hogy feloldódunk bennünk, félünk, hogy szolgái leszünk annak a kapcsolatnak, és ezek mind-mind jogos félelmek, főleg, ha megértünk ezt vagy azt régebben. Sérültünk kapcsolatokban, megbántottak, kihasználtak, és lehetne sorolni, mert értitek, hogy miről beszélek. Mert annak ellenére, hogy a kapcsolatokra vágyunk, azért a sikertelen kapcsolataink meghatározzák azt, hogy sokszor félünk kapcsolódni. Mert ez kiszolgáltatottságot is jelent. És sokszor akarva vagy akaratlanul ez azt hiszem, Istennel kapcsolatban is meghatároz minket, hogy merünk hozzá kapcsolódni. Istennél is abból indulunk ki, hogy ebben bizony sérülhetünk. És ez is teljesen egy jogos gondolat, most én is belegondoltam, hogyha egy egyszerű embertől mekkorákat tudunk, akkor a mindenható teremtő Istennel való találkozást, hát mennyivel még többet tudnánk sérülni. Persze nyilván ez abból fakad, hogy az Istennel való kapcsolatot is abból szűrjük le, vagy abból indulunk ki, amit megélünk a másikkal. Azért azt tapasztalom, és elsősorban magamban is, hogy a Istennel való kapcsolatra is tudat alatt tudunk idegenkedni, legalábbis én biztosan. És ezért tudunk idegenkedni ettől az igétől is, azt hiszem, ahol az atya a szöldős gazda, aki ott metszeget ide-oda, eléget dolgokat. Sőt, amikor azt mondja, hogy gyümölcsöt teremtek, és jaj, de jó, akkor is azt mondja, hogy ez az én atyámnak a dicsősége lesz. És megint csak magamra mutatok, amikor meghallom azt a szót, hogy Isten dicsősége, akkor egyből kicsit távolságot veszek. Mert ez elsőre tud úgy hangzani, mintha azt mondnánk, hogy minden, ami jó dolog történik velünk, vagy jót teszünk, az igazából azért van, hogy Isten learassa a babhírokat. És ez is kicsit azt sugallja, hogy ebben a kapcsolatban én rabszolga leszek, én ebbe elveszek, én ebbe nem találom meg magamat, én ebbe sérülni fogok. Ezért arra gondoltam így ezen a mai estén, hogy ebben az igében Isten tulajdonképpen olyan mély intimitásra hív. Ugye arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, és legyünk egymásban. Teljesen olvadjunk össze, gyakorlatilag ezt mondja. Ez egy nagyon-nagyon mély intimitás, ha belegondolunk. És ezért azt hiszem, hogy valamilyen szempontból félelmetes is. Sokszor félelmetes. Ezért azt gondolom, hogy először vizsgáljuk meg, hogy milyen az az Isten, aki ilyen szoros intimitásra, ilyen szoros kapcsolatra hív minket. Ugye ezt is mondja az Efézusi levélben, hogy elhagyja ezért az ember apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, és azt mondja utána Pál apostol, én ezt egyébként Krisztusról és az egyházról mondom. És itt is ez jelenik meg, hogy tökéletesen egyek leszünk Jézussal. Ez egy ijesztő intimitás, én azt hiszem. Úgyhogy egy házasságban is, meg bármilyen kapcsolatban, ahhoz, hogy merjek nyílni, merjek nyitni, először az kell, hogy megismerjem a másikat, hogy tudjam, hogy milyen az a másik. Ezért arra gondoltam, hogy nézzük meg először, hogy milyen is ez az Isten. És először nézzük meg azt a szót, hogy mit jelent az, hogy Isten dicsősége. Mit jelent az, amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten dicsőségére történik valami. Hát azt láthatjuk a Bibliában, már a teremtésnél, hogy Isten dicsősége az nem így önmagában áll, meg így van, hanem az is egy kapcsolat, az is egy közösség. Ugye ezért beszélünk Szent Háromság Istenről, mert egyedül Istenről mondhatjuk el ebben az egész világban, hogy ő önmagában is közösség, önmagában is közösségben van. És van Tim Kellernek egy nagyon-nagyon jó idézete erről, ami nagyon jól megmutatja azt, hogy mit jelent ez az önmagában is megdicsőülő közösség. Ez nem tűnik egy túl értelmes mondatnak, de ha most felolvasom, akkor talán értelmet nyer. Ezt mondja Tim Keller. Mit jelent tehát az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőíti egymást? Szemléletesen szólva azt mondhatnánk, hogy az énközpontuság egy helyben áll mozdulaton. Ha valaki énközpontú, azt várja el, hogy mások körülötte keringjenek. Csak akkor tesz bármit, és akkor nyilvánítja ki érzéseit, ha ez személyes céljai elérésében segítséget jelent, ha ettől teljesnek érzi magát. A három egy Isten belső élete teljesen más. A Szent Háromság életét nem az énközpontúság, hanem a kölcsönös, önátadó szeretet jellemzi. Amikor szolgálunk valakit és gyönyörködünk benne, elkezd körülötte forogni az életünk. Az ő érdekei és vágyai lesznek a legfontosabbak nekünk. Ez végül táncba visz. Különösen, ha három szeméről van szó. Akik egyen-egyenként a másik két személy körül forognak. A Biblia szerint erről van szó. Mindegyik isteni személy a másik kettőre figyel. Egyik sem követeli meg, hogy a másik kettő körülötte forogjon. Mindegyik önként forog a másik kettő körül. Szeretetet, örömet és imádatot sugároznak egymás felé. A Szent Háromság mindegyik személye szereti, imádja a másik kettőt. Alkalmazkodik hozzájuk, örvendezik bennük. Ez az öröm és szeretet dinamikus lüktető táncát hívja elő. És tulajdonképpen azt mondja a Szentírás, hogy amikor Isten megteremti a világot és benne az embert, akkor ő ebbe a közösségbe hívja bele és vonja bele, ebbe teremti bele, ebbe a táncba, ebbe a lüktetésbe, ahol nem maguk körül forognak az emberek, hanem egymás körül. De amit még lényegesebb, ebbe a táncba hívja bele az embert egy olyan Isten, aki soha nem önmaga körül forog, hanem mindig a másik körül. Mert Isten, értjük, hogy önmagában is közösség, ezért önmagában se önző. Szóval azt mondhatjuk, hogy a teremtésben az ember ilyen módon jól volt. Hát a helyén volt, benne volt ebben a táncban, ebben a közösségben. Értjük, a táncban függünk a másiktól, mert ha valaki egy körtáncban a nagy lendületben engedi a másikat, úgy kirepül a körből, mint a fene, de közben menne lenni meg jó érzés. Én is tartom a másikat, és ő is tart engem. Az ember ebben a függőségben volt a legfüggetlenebb. És aztán mit csinál az ember? És mit csinál a kísértő? Azt hitetél az emberrel gyakorlatilag, hogy ha te kiszállsz ebből a körtáncból, ha te kiszállsz ebből a kapcsolatból, akkor leszel független. Akkor leszel végre szabad. Mert Isten meg akarja vonni tőled az életed. Azt hitetél az emberrel, amivel mi is küzdünk talán, vagy hát én biztosan, hogy Isten dicsősége az egy ilyen önző dolog, ami arról szól, hogy engem imádjatok, én vagyok az Isten, és ti szolgáljatok. Tulajdonképpen ezt hiteti el a kísértő. És az ember azt mondja, hogy jó, függetlenedem. Én akarom megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogy mi a következménye ennek, erre van egy szemléletes példám. De arra kérek mindenkit, hogy ezt vonatkoztassuk el minden politikai környezettől, mert amikor a gyülekezetnél elmondtam ezt a példát, akkor a következő héten többen jöttek oda, aki nem kormánypárti szimpatikus, az azt mondta, hogy na végre valaki jól megmondta, a Fidesznek, meg nem tudom, mások meg azt, hogy miért kell erről beszélni, szószékről, meg nem tudom. Na mindegy, én meg rájöttem, hogy pont semmit nem értettek meg abban, amit mondani akartam. Szóval arra kérek mindenkit, hogy vonatkoztassunk el a politikai környezetről, mert ez nem pártokról, hanem az emberről szól és illusztráció. Szóval még 2 éve nagyon felkapott lett a hírekben az a azt hiszem Nyírő-Szentmártoni lombkorona sétány, ami arról volt híres, hogy amikor felépült, akkor kivágták körülötte a fákat. Tehát az ember a madár csicsergése és a lombkoronák öledése helyett a kopár pusztaságon sétálhat végig. És igazából az ember, amikor függetlenedik Istentől, akkor ez történik. Isten eltervez egy lombkorona sétányt, egy gazdagságot, egy békességet, egy örömet, egy egymástól való kölcsönös függés örömét. Az ember azt mondja, hogy nem kell, én ezt tudom jobban csinálni, de elszakad az élet forrásától, és megcsinálja azt, amit Isten akar, csak rosszabbul. Tulajdonképpen erről van szó a példázatban is. Az Istentől való függetlenedés az a leszáradt vesző. Ami csak arra jó, hogy tűzre rakják, legalább nem ég, vagy nem lesz ott, és nem csúfítja tovább a terepet. Na, ez történik a bűnesetnél. Az ember függetlenedik, és ez a letarolt lombkorona sétány, ez szerintem tökéletesen megmutatja sokszor a mostani állapotokat is erről a világról, hogy ezt csinálja az ember, ezeket a kivágott fákat mutogatja, és azt akar eladni, hogy na, ez az élet, ez a jó. Itt van a nagy függetlenségem. És ha szétnézünk, ugyanezt látjuk a háborúkban, a vitákban, tehát... Mit tagadjuk le a családunkban, magunk körül. De aztán arról szól a Szentírás, hogy Isten ezt nem hagyja annyiban. Kiválaszt egy népet. És ugye ezért zseniális ez a példázat, jó, nyilván Jézus mondja, de hogy egy olyan képet hoz ezzel a szőlőskerttel, amire az egész közösség egy ilyen egész idővonalat lát meg. Ugyanis az Ószövetség nagyon sokszor beszél úgy Izrael népéről, mint Isten szőlőskertje, amit Isten plántál, de közben várja, hogy engedelmeskedjenek és gyümölcsöt terem, mert az a küldetés, hogy a népek között megmutassa, hogy hát megéri Istentől függeni, mert mégis abban van az élet. És persze Isten szeretete kiválaszt egy népet, de ott is látjuk azt, hogy ennek a népnek hol sikerül engedelmeskedni, hol nem. Hol tud gyümölcsöt teremni, hol nem. De azt is látjuk, hogy az az intim kapcsolat, ami az elején a teremtésben volt, ez a nagyon szeretetteljes, mégis nagyon biztonságos körtánc, ez mintha még nem állna helyre. És hát nyilván ezt Isten is tudta, ezért tulajdonképpen nagyon egyszerű módon ezért jön el Jézus. Ezért lesz a Szent Háromság Isten egyik személye emberré. Ezért hagyja a Szent Háromságnak ezt a tökéletes közösségét. Értjük ennek az erejét, hogy az ember függetlenedik Istentől, kiszáll ebből a közösségből, és Isten azt mondja Jézusban, hogy én is kiszállok és lejövök. Elhagyom ezt a tökéletes körtáncot. És ezt mondja ez a példázat, hogy Jézusban eljön ő, eljön a tökéletes szőlőtő. És miért nagyon zseniális ez a kép? Mert nyilván egy szőlővesző az nem tud a szőlős gazdához kapcsolódni. Most bedughatja a szőlős gazda a kapucniába, meg nem tudom hova, attól nem fog gyümölcsöt teremni. Ez is kifejezi, nem tudunk Istenhez kapcsolódni. Na és ezért lesz Isten Jézusban szőlőtővé. Mert a gazdához nem lehet, nem tud kapcsolódni a vesző nagyon gyakorlati módon, de a tőhöz igen. És tulajdonképpen ezért jön Jézus, hogy ilyen módon újra lehessen kapcsolódni Istenhez és gyümölcsöt teremni. Tulajdonképpen mindezért születik erre a földre. Ezért hal meg a kereszten, és ezért támad fel. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy újra tökéletesen adott a lehetőség az Istenhez való kapcsolódásra. Újra vissza lehet szállni ebbe a körtáncba. Újra rá lehet kapcsolódni. Aztán nyilván jöhet a kérdés, hogy te mi történik azzal, aki elkezd a tőhöz kapcsolódni. Aki vissza akar szállni ebbe a táncba. Az mit fog tapasztalni magán? És itt is zseniális a szőlős kertképe, aki rákapcsolódik erre a tökéletes kapcsolatra, az azt vesz észre, hogy hát elkezd megtisztulni. Mert mit csinál a szőlős gazda? Metszi azokat a szőlőket, amik gyümölcsöt teremnek, hogy még több gyümölcsöt teremjenek, hogy még felszabadultabbak legyenek, hogy még örömtelenebb legyenek részt a táncban. Ezért is tetszik a táncképe, mert nagyon sokszor látom, hogy magamon is, hogy egy-egy esküvőn, hogy például múltkor az egyik presbiterünk mondta, hogy ő nem tud felszabadulni a táncolás közben, mert úgy szorong közben. Úgyhogy mondta, hogy a múltkor is, amikor egy vidéki esküvőre mentek a feleségével, és hát ott már 5 percet késtek, de már mindenki ilyen mulatósra ropta, akkor mondta a feleségének, hogy na, szerinte inkább most menjünk. De aztán a felesége természetesen nem hagyta magát. És az anyag ezzel fejeződik be a sztori, hogy ezt mondta, hogy te szerencsére 3-4-6 éves megszánt, és ott csocsóztunk órákig, ezért nem kellett táncolni. De hogy ezt ezért mondtam el, mert igen, ezért jó kép ez a tánc, mert talán érezzük azt, amikor elfogadjuk Jézust, hozzá kapcsolódunk, akkor se szabadul fel még minden. Bár Jézusban tökéletesen ott van az üdvösség, a szabadság, és tökéletesen ott vagyunk ebbe a táncba, Isten tökéletesen befogad, de valahogy mégse tudunk annyira felszabadulni, és így kicsit inkább azt mondjuk, hogy inkább menjünk csocsózni a helyet, a tánc helyett. Na és ezért hozzá ez a példázat ez, hogy Isten elkezdi lemetszeni, megtisztítani. Elkezd felszabadítani és lemetszeni azt, ami nincs a hasznodra. Ami elválaszt ettől a tánctól, ami elválaszt ettől a közösségtől, ami még megkötöz, ami még azt hiteti el veled, hogy nem is vagy ebbe a közösségbe. És mi az, amivel végzi a gazda ezt a tisztítást? Hát ez is nagyon-nagyon egyszerű, gyakorlatilag Jézus beszéde, az maga a tisztítás. Maga az a kapcsolat, hogy párbeszédben vagyok Jézussal, és Jézusban Istennel, az már elkezd tisztítani. Tulajdonképpen alkalmasát tesz a gyümölcs termésre. Ezt teszi a jó metszés. Amikor elkezdünk ilyen módon Jézushoz kapcsolódni ilyen közvetlenül, azt veszük észre, hogy elkezdünk gyógyulni. És ez fájdalmas sokszor. És hadd mondjam, hogy még akkor is gyógyulunk, amikor már nagyon-nagyon régen hitben járunk. Akkor is vannak dolgok, amiket Isten egy idő után világosít meg és fed fel. Most itt hadd hozzam be a saját példámat. Két hete voltunk a gyülekezettel egy ilyen, hát úgynevezett gyógyító jelenlét hétvégén, ami egy ilyen három napos ilyen együttlét gyakorlatilag, és ott előadások vannak, hogy Isten hogy gyógyít meg, stb. De nem is ez a lényeg, hanem ott ezen az alkalmon, ezen a hétvégén van lehetőség olyanra, hogy életrendező beszélgetés. Szóval, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy sokféle szempont alapján végig gondolhattam az életemet, hogy hol hibáztam, meg hol hibázok még mindig, és ezeket behozhatom két segítő elé, két gyülekezeti tag elé, akik velem együtt átimádkozzák ezt. És ide egy olyan dolgomat hoztam be, amiről nagyon régen tudtam, hogy ott van az életemben, és nagyon régen tudtam, hogy ez rossz, és nem tudom letenni. És sokszor próbáltam, de mindig visszajött. Sőt, sokszor az is megtörtént, hogy már bizonságot tettem erre a dologról, hogy régen csináltam, de most már nem, meg stb. De közben még mindig ott volt. És nagyon szégyeltem is. Szóval féltem azt, hogy mi történik, kiteszem eléjük ezt. És megdöbbentő élmény volt, hogy egyrészt nem döbbentek meg egyáltalán, de ami még jobb volt, és ezért mondom el, hogy ahogy együtt imádkoztunk, ahogy megvallottam, ahogy kimondtam, ahogy tényleg őszintén Isten elé vittem, megéltem azt a szabadulást, hogy ez többé nincs ott bennem, ez le van metszve rólam. És nyilván visszajön még ez kísértésben, de azóta azt élem meg ebbe a két betben, hogy sokkal tisztábban tekintek magamra. Sőt, azt élem meg a kapcsolódásaimba is, ahogy dolgozok, hogy eddig is jól ment a kapcsolódás a suliban is, a gyerekekkel, meg a gyülekezetben is. Eddig is jól ment, én azt hiszem, de most meg tudok bennük gyönyörködni. Tudom nem folyamatosan azt nézni, hogy mikor derül ki rólam, hogy méltatlan vagyok, hogy koszos vagyok, hogy nem vagyok el, és annyira gazdagságát élem meg ennek. Mondhatom, hogy gyümölcstermés. Mert tulajdonképpen ez a megtisztítás, hogy Isten felszabadít arra, hogy meglássam az örömöt, amit adni akar ebbe a táncba. Ezért is mondja János levele, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Nem attól hű és igaz az Isten, hogy megbánom a bűneimet. Ez rá alapból igaz. Csak akkor tudom észrevenni, hogy mennyire hű és igaz ő. És akkor történik ez a tisztítás. Szóval ott van az, hogy Jézus az a szőlőtő, amin tudok Istenre kapcsolódni. És akkor leszek kész arra, hogy hagyjam, hogy a szőlős gazda megtisztítson Jézus beszédei által, azáltal, amit ő sugároz felén. De Jézus meg ez a kapcsolódás nem csak azt adja, hogy elkezdek megtisztulni és képessé válni arra, hogy gyümölcsöt teremjek, hanem egyszer elkezdem azt megélni, hogy hát itt lesz életcél, itt lesz öröm, itt van biztonság, itt fontos vagyok, itt elfogadott vagyok. Ugye az embernek ez a teremtettségből adódó három legfőbb vágya, hogy egyrészt, hogy elfogadott legyek, hogy megéljem azt, hogy a másiknak én kellek. Ugye ezek is kapcsolati dolgok. Hogy megéljem azt, hogy fontos vagyok, hogy számítok, hogy amit mondok, annak van célja, van hasznja, hogy nem csak úgy vagyok a világban. És a harmadik, hogy biztonságban vagyok. Hogy nem kell folyamatosan azt nézem, hogy mikor dobnak ki, mikor rúgnak ki, hogy mikor rúgnak belém. Nem kell attól félnem, hogy mikor dobnak el. És ezért olyan szép ez a kép, hogy egymásban lenni Jézussal. Ugyanis, hogy a szőlőt és a szőlővesző is egymásban van, mert ugye a vesző, a szőlővesző az a szőlőtőből fakad. Tehát benne van a tőben egészen konkrétan. A szőlőtő viszont életnedveket ad a veszőnek, tehát az is benne van, egy fakad. És ez a kép is annyit mond, hogy mivel folyamatosan kap életnedvet, ezért él, ezért lesz célja, ezért van miért élnie. És ha van miért élnie, akkor ő fontos lesz. Hát ha van miért élnem, akkor nem lehetek nem fontos. És elkezd gyümölcsöt teremni. És hát ha gyümölcsöt termek, akkor hogy ne lehetnék elfogadott? És persze Isten előtt nem ezért vagyunk elfogadottak, értitek, de elkezdjük magunkat is látni elfogadni. Hát én Istenben egy gyümölcsöt termek. Mi okom lenne nem elfogadni magam? És aki gyümölcsöt terem, azt magától is elfogadják, mert ez sugárzik róla. Hát jó a közelében lenni. Hát azt lehetetlen nem elfogadni. És még egy dolog, hogy aki a szőlőtőben van, és folyamatosan kapja az életnedvet, az mivel gyümölcsöt terem, ezért nem lehet levágni. Tehát, amit nem lehet levágni, az biztonságban van. A jó helyen van. És ez jelenti Jézusban lenni, hogy el vagyok rejtve benne. És ezt mondja ez a példázat is Istenről, hogy ezért lőtt el Jézus, hogy benne elrejtsen, és minket ne kelljen levágni. Hogy benne elfogadottak legyünk, mert amikor az Atya ránk néz, akkor Jézust látja, aki tökéletesen elfogadott. És amikor az Atya ránk néz, akkor Jézus látja, ezért tökéletesen fontos vagyunk. És ezért mondja az ige, hogy Jézus képére formálódunk hát folyamatosan. Nem azt jelenti, hogy Jézus klónok leszünk. Nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy elkezdjük megtalálni, aminek Isten kitalált. Ebben a körtáncban elkezdi mindenki megtalálni azt, hogy bár egységben táncolunk, de hogy én akkor is különleges vagyok ebben. Ugye ezt képezi a Szent Háromság, és a Szentléleknek más feladata van, mint a fiúnak, és az Atyának, mint a Szentléleknek, értitek? Ebben a függésben kezdő mindenki megtalálni magát. És van még emellett egy bónuszpont, amit amikor eredetileg írtam, szinte le is hagytam, de aztán eszembe jutott, hogy talán ez a legfontosabb. És ami nagyon sokszor így a hívő életünket így kicsit megmérgezi, hogy vegyük komolyan, hogy aki a szőlőtőbe beleoltatott, aki Jézusban van, azt az Atya megtisztítja, és akit az Atya megtisztít, az valóban tiszta. És ez azért nagyon fontos dolog, mert nagyon sok régóta hívő emberrel beszélgetem ezt lelki gondozásban, hogy van valami régi bűne. Tegnap valaki például az jött, hogy én büszke voltam túl sokszor, és nem engedtem közel az embereket magamhoz, mert az, hogy én jobban tudom, meg ezt hoztam otthonról, meg minden. És ő azt a képet hozta magáról, hogy hát mint ahogy az alkoholistáknál is, hogyha kigyógyulnak, akkor ők még alkoholistaként hivatkoznak magáról. És mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez Istennél is így van, hogy hát igen, büszke voltam, Isten megbocsátott, meg minden megtisztított, de és én küzdök is ezzel a büszkeséggel, meg minden jócságot, de én azért még büszke vagyok. Higgyük el, hogy ha Isten megtisztított, Jézus, akkor te valóban tiszta vagy. Akkor te nem bűnös vagy többé, akkor te nem úgy hivatkozhatsz magadra többé, hogy ez a büszke ember, az a alkoholfüggő ember, az az ember, aki még koszos. Nem. Ez jelenti Jézus szabadítása, hogyha ő megtisztít, akkor te valóban tiszta vagy. Persze, a bűneinek ott vannak következményei, sebei. Igen, ezt hordozzuk. De Isten soha nem tekint azután koszosként. Mert pont ez a lényeg, hogy ezért akkora nagy dolog Jézusnak az áldozata, hogy azért jött, hogy Isten minket is szentnek lássuk, és valóban szentek legyünk. Megdöbbentő volt egy bizonságtételben, hallottam 2 hete. Egy lány mondta ezt magáról, hogy néha úgy tekintek magamra, és ezért úgy is cselekszem néha, mintha hernyú lennék, pedig már réges-régen pillangó vagyok. Na, ez jelenti, és ez, amit nagyon sokszor mi elrontunk hívő emberként, és ez az, amit támad a sátán, hogy mi Krisztusban, a szőlőtőben megkaptunk mindent. Elfogadottak vagyunk, fontosak vagyunk, biztonságban vagyunk Krisztusban, és ezt akarja elhitetni, hogy hát ez nem is igaz. Hát nem is vagy te benne. Hát oké, Isten megbocsátott, de azért még mindig visszajön a gondolat, te még abba vagy. És ezért ütött meg ez a gondolat, hogy néha úgy gondolok magamra, mintha hernyú lennék, és ezért úgy cselekszelek, pedig már pillangó vagyok. Mert tulajdonképpen, ha te a szőlőtőbe vagy, akkor téged lehetetlen, hogy onnan kivágjanak. Mert folyamatosan kapod az életnedvet. Folyamatosan kapod az erőt. Ezért nagyon fontos, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint aki gyümölcstermő, mint ami tiszta, mint amit az Atya folyamatosan tisztít. Mert a gonosznak pont ez a szándéka, hogy elhitesse velünk, hogy hát Jézus tisztítása az nem is olyan erős, nem használt semmit, ugyanolyan vagyok, ezért nyugodtan függetlenedhetek tőle, úgyse lesz jobb. De hát közben nem erről van szó. Jézus a kereszten minden régi és olyan bűnömet megbocsátott, amit még el se követtem. Tehát ha én benne vagyok, akkor én tökéletesen tiszta vagyok Isten előtt. És nyilván ebből akar kiszakítani a gonosz. És ezért mondja az igen nagyon markánsan és erősen, hogy maradjatok én bennem, és én akkor ti bennetek maradok. Mert igen, ez a megmaradás, ez érezzük, hogy ez sokszor küzdelem és harc. De, és ez is a nagy evangélium, de ez teljes szabadság. Mert az evangélium, hogy a Jézustól való függés, az Istentől való függés, az minden más függéstől való függetlenséget jelent. Mert az az ördög hazugsága, hogy akkor leszel szabad és független, ha elszakítod magad Istentől. De az igazság az, hogy a teremtéstől fogva az ember akkor szabad, ha Jézustól függ, ha Istentől függ. És akkor valóban nem tudja meghatározni a körülmény, nem tudja meghatározni a gonosznak a vádlása, nem tudja meghatározni a múltjának a sebei, amik sokszor bizony kemények lehetnek. Mert a szőlőtől megmaradni annyi, mint Krisztustól függeni, és a szőlőtől megmaradni annyi, mint biztonságban lenni, annyi, mint elfogadottnak lenni, annyi, mint fontosnak lenni, és egyszerűen annyi, mint gyümölcsöt teremni. Mert így nagyon-nagyon máshogy hangzik az a mondat, amit mondtam az elén, hogy az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesznek. Mi az atyának a dicsősége? Ha mi vele közösségben örülünk. Na, ez az atyának a dicsősége. És mi erre a kapcsolatba kaptunk meghívást, és ebben a kapcsolatban való megmaradásra kaptunk felszólítást, mert ez a szabadság, és ez az öröm. Amen. Válaszoljunk Isten igéire imádságban, és hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te Jézusért és Jézus miatt örömmel nézel ránk, büszkeséggel nézel ránk, szeretettel nézel ránk. Köszönjük, hogy te minden, de mindent odaadtál értünk. Megvalljuk, hogy Mi sokszor nem hisszük el, hogy te ilyen örömmel nézel ránk. Mi sokszor nem hisszük el, hogy ennyire szeretsz minket, és sokszor nem fér a fejünkbe, hogy már mindent odaadtál, és annál többet nem is lehet. Ezért kérjük, bocsáss meg, amikor ridegnek láttunk, amikor azt gondoltuk, hogy távol vagy, amikor azt gondoltuk, hogy magunkra hagytál. Kérünk, bocsáss meg, amikor ebből kifolyólag azt gondoltuk, hogy hát akkor tőled függetlenül is megy. De tudjuk, atyánk, hogy te Jézusért már ezeket is megbocsátottad. Megvalljuk, hogy te minden bűnünknél és minden következményén hatalmasabb Úr vagy. Hogy te egy csodálatos és szerető atya vagy. Ezért könyörgünk most, hogy hadd tudjon megmaradni Jézusban, hadd tudjon ez kézzelfogható gyümölcsöket, örömöket, felszabadultságot, megbéküléseket teremni mindenhol, ahol csak vagyunk, ahova megyünk. Megbékélést a magányba, megbékélést a házasságba, megbékélést a mindenfajta kapcsolatainkban. És ezért könyörgünk a te szent lelkedért, hogy folyamatosan hadd kapjuk ezt az erőt, ezt a benned maradást, ezt a felszabadult táncot. És pont amiért, mert Jézusban lehetünk, könyörgünk a családunkért, könyörgünk a munkahelyünkön lévő emberekért, könyörgünk a gyülekezetünkért, könyörgünk egyházunkért, könyörgünk országunkért és az egész teremtett világért. Tudjuk, hogy te egy olyan szőlős gazda vagy, aki gondot viselsz, és akinek az akarata a szőlő gyógyulása és nem a pusztulása. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében imádkoztunk. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Köszönjük, Lőrinc, hogy megosztottad, amivel készültél, amit az Isten rád bízott. Köszönjük az egyszerűségedet, téged hallgatva minden olyan nagyon egyszerűvé válik. Sok mindent tudunk mi összekuszálni, meg elbonyolítani, de köszönjük, hogy ilyen szépen letisztultan segítesz minket az ige értésében. Ennek az evangelizációs hetünknek az újdonsága, hogy minden este a gyülekezetből is valaki megszólal, nem csak lelkészek érkeznek közénk, hanem minden este a gyülekezetből valaki saját személyes szavaival elmondja, hogy ő hogyan éli meg azt, hogy az Isten őt megszólította, hogy az Isten neki bemutatkozott. És ma este így hallgathatjuk meg Salai Zoltánt. Zoli is a maga egyszerűségével számomra példakép. Szeretnék olyan alázatos lenni, mint amilyen Zoli. Szívesen is adom át neked a szót, hogy te rád is figyelhessünk.
A mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból szeretnék néhány verset felolvasni. Ez a Pál első levele a korintusiakhoz, és a második fejezet első 4 versét olvasom. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. Nagyon különleges volt nekem, hogy ez a mai napra rendelt ige szakasz, és azt remélem, hogy amit általam Isten üzen nektek, az a lélek bizonyító erejével tud majd működni bennetek. Amiről a gyerekkoromra visszagondolva szeretnék beszélni, hogy hogyan szólított meg Isten gyerekkoromban, az számomra az első emlékként a hittanoktatómnak a személyéhez kötődik, ő Hideg Lorentné Zsiki néni volt. Ő volt az, aki nagyon egyszerűen és világosan meg tudta nekem magyarázni, vagy nekünk kis hittanosoknak, hogy mit jelent az, hogy Isten tisztelet. Az egyik ilyen gondolat az egyik ismert énekünknek az első verse, itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. És valójában ez valahogy gyerekkoromtól engem megérintett, hogy tényleg ennyire egyszerű az Isten tisztelet. Isten jelenlétét megtapasztalni, őt dicsőíteni, vele lenni, és közben közösségben együtt lenni. És nagyon erősítő volt számomra az is, hogy voltak itt a gyülekezetben olyanok, akiket én egyébként nem csak innen ismerek. Ilyen volt az egyik szomszédunk, Prósz Gyuláné Nóri néni, aki nagyon jóba volt velem, és olyan komolyan vett, amikor kisgyerek voltam. Nekem ez nagyon sokat számított, és valahogy úgy tudtam beilleszkedni a gyülekezetbe, a hittanórára járva, hogy egyébként az iskolából csak egyetlen egy fiú járt ugyanarra a hittanórára. Ma már talán ez a fiataloknak olyan furcsa lehet, akik iskolai keretek között az osztálytársaikkal vannak hittanórán. És valahogy nekem ez is egy picit olyan erősítő élményként maradt meg, hogy a hittanórán vagy a gyülekezet közösségében valahogy így jobban tudtam elsődlegesen az igére figyelni, Isten üzenetére figyelni. Nem volt igazán számomra ez egy közösségi élmény, vagy a barátaimmal való találkozás lehetősége, hanem valahogy kezdettől az Istennel való kapcsolatnak a megélése volt. Most azzal a gondolattal érkeztem, hogy az elmúlt napoknak az ige hirdetései, bizonyságtételei valahogy mind-mind arról szóltak, hogy hogyan tudunk Istennel kapcsolatba lenni. Hogyan lehet ez a kapcsolat egyáltalán létező, élő, és hát van ennek egy olyan oldala is, hogy csak akkor beszélhetünk egy kapcsolatról élőként, hogyha az egy személyes kapcsolat, hogyha tényleg semmiféle gát vagy körülményektől való függés nincsen. Nekem nagy erősítés volt a mai bizonyságtételemre készülve a testvéreket hallgatni az elmúlt napokban, hogy ők valóban mennyire személyesen élik meg az Istennel való kapcsolatukat, és az elhangzott igék pedig arra mutattak rá, hogy ez a személyesség, ez Jézus Krisztusban teljesedhet be, és általa lehetséges. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon korai élményem nekem is. Biztos tudják a testvérek, hogy én egészen 13 éves korom óta az úrvacsorán szolgálok, és amikor még nem konfirmáltam, akkor már valahogy talán látszott is rajtam, hogy olyan érdeklődéssel figyelem, hogy az úrvacsora hogy zajlik, és amikor a mindenkori lelkipásztor hirdette a bűneink bocsánatát, és tudtam, hogy ez nekem is szól, ezt én egy hatalmas dolognak éltem meg, és úgy gondoltam, hogy hát biztos egy fontos, meg jó dolog venni az úrvacsorai jegyeket, de amikor a lelkipásztor ezt mondja, ezt mindenkinek mondja, tehát nekem is, aki még kisgyermekként nem vehetem az úrvacsorát, és valahogy azóta is azt élem meg, hogy ezeket a jegyeket venni, és közösségben ezt átélni, ez egy nagyon nagy dolog, de még nagyobb dolog az, hogy ezt a szívünkben, a lelkünkben átélhetjük, és Istennek személyes kapcsolata van ezáltal is velünk. És a másik, ami egy kicsit már idősebb koromra tehető, egy olyan élmény és tapasztalat, ami nem a mi gyülekezetünkhöz kapcsolódik, hanem egy ökumenikus imaheti alkalomhoz, ahol a ige hirdetés után ima közösség kezdődött. Én ilyen gyülekezeti körben ilyennel még egyáltalán nem találkoztam addig, és hatalmas élmény volt számomra, ahogy Istennel gyakorlatilag beszélgetünk egy olyan közösségben, ahol nem igazán ismerjük személyesen egymást, vagy kevéssé, de mégis azt átélni, hogy egyen-egyenként mindenki Istennel kapcsolatban van, őt megszólítja, és aztán ez közösségé is formál bennünket, és ebben együtt lehetünk, és valahogy azóta is, és hát különösen azóta, hogy a gyülekezetünkben újra van ima közösség, én nagy örömmel járok és veszek részt ezeken az alkalmakon. Ez is az Istennel való személyes kapcsolatot jelenti számomra, és ebben élem meg azt, hogy nem vagyok egyedül azon az úton, amin szeretnék Istenhez minél közelebb kerülni. Nagyon jó érzés a testvérekkel együtt imádkozni, nagyon jó együtt lenni, és még most is szinte elcsuklik a hangom, mert fölidézem, hogy micsoda ereje van az imádságnak. Ezt Jakab apostol is említi a levelében, és tényleg sokféle jelzőt használhatnék, hogy ez mennyire megrendítő az imádságnak az ereje, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezen az úton vezet, és része lehetek a gyülekezeti közösségnek is ezáltal. És amit még egy harmadik területen a szolgálatok kapcsán éltem át, mondhatom, hogy ez a legfrissebb élményem, az pedig az, hogy vannak olyan testvéreink itt a gyülekezetben, akik átadták az életüket Istennek, Jézus Krisztust elfogadták megváltójuknak, és sokszor úgy tesznek bizonyságot erről, hogy szinte nem is mondanak, szólnak semmit, de a tetteik, a hozzáállásuk, a tekintetük, minden apró kis mozdulat azt jelzi, hogy igen, ők egyen-egyenként Istennel ebben a személyes kapcsolatban vannak, amire mindannyian annyira vágyunk, és Krisztusban át is élhetünk. Nagyon érdekes az Isten tiszteleten is nekem átélni. Most már viszonylag jól megismertem minden szolgáló testvérünket, aki az Isten tiszteleten szolgál különböző területeken, és ez megint csak egy nagyon megható élmény számomra, hogy amikor zajlik az Isten tisztelet, amikor sok-sok testvér jelen van, Isten igére figyelhet, akkor közben is vannak olyan testvérek, akik teljesen jelenléve és ők is ugyanúgy a gyülekezet részeként ott megjelenve, de mégis egy plusz feladatot, egy szolgálatot látnak el, és arra bátorítanak engem is, hogy én is átéljem annak az örömét, hogy ha Isten képessé tesz rá, akkor valahogy a közösségnek, a gyülekezetnek is adjak. Adjak a jelenlétemmel, a szavaimmal, azzal a szolgálattal, amit végzek, és nagyon különleges azt átélni, hogy ebben micsoda alázatos társaim vannak, akik Isten dicsőségét helyezik az első helyre, és ahogy most el is hangzott itt az ige hirdetés során, hogy Isten dicsőségét örömmel fogadni, és azért munkálkodni, valójában a legnagyobb dicsőség lenne számunkra is, hogyha azt magunknak tulajdonítanánk, de Istennek tulajdoníthatjuk, és neki szolgálhatunk, és ezzel az örömmel vagyok jelen a gyülekezet közösségében és a szolgálatomban is. Köszönöm szépen.
Köszönjük a szavaidat, Zoli, és köszönjük azt is, hogy a legkisebb dolgokban is olyan értéket tudsz látni, amit szerintem sokan olyan mellékesnek éreznének, vagy olyan lepasszolt feladatnak, te pedig a legnagyobb megtiszteltetésként tudod kezelni, és ezzel másokat is tudsz az Istennek való szolgálatra ösztönözni. Köszönjük ezt neked. Néhány hirdetést hadd osszak meg. Egyrésztről az, hogy folytatódik még a sorozatunk. Az 5 estéből ez a negyedik, holnap lesz az utolsó. Holnap Tokodi Konrád érkezik hozzánk, Pest-Szent Imréről, ott iskola lelkész. És holnap is lesz a gyülekezetből valaki, aki így személyes szavakkal tesz bizonyságot. Holnap már olyan lesz, aki még nálam is fiatalabb. Szabó Feltóti Laura fog így megszólalni gyülekezetünkből. Hirdetem azt is, hogy ezeknek az estéknek a hanganyagai felkerülnek folyamatosan a honlapra. Most már az előző 3 este ott visszahallgatható, tehát ha valaki nem tudott eljönni, vagy nem tud eljönni majd a jövőben, akkor így lehet pótolni, meg ezt akár másoknak is továbbadhatjuk, továbbmondhatjuk. Hirdetem azt is, hogy ennek a sorozatnak tulajdonképpen a csúcspontja az advent első vasárnapja, azért szervezzük mindig így advent előttre, hogy aztán ezzel az itt nyert lendülettel tudjunk az adventbe, az ünnepbe belemenni. Szóval mindenkit szeretettel várunk vasárnap, úrvacsorás közösségben is együtt lehetünk. Hirdetem azt is, hogy most is ki van téve tea, meg sütemény, maradjunk itt beszélgetni, de most egy plusz hátsó szándékom is van ezzel az előző estékhez képest. Az adventi evangelizációs hetünknek egy jellemző plusz tevékenysége, hogy az adventi körlevelet ilyenkor szoktuk beborítékolni, és ezek mostanra elkészültek, mármint hogy mindegyik összetevője elkészült, ott az egyik asztalon ki van téve, de majd ügyesen sokfelé csinálhatjuk ezt, szóval ebben kérünk segítséget, pont annyi levél van, ami az irányító száma a gyülekezetünknek, 1126, szóval ez egész sok, ebben lehet segíteni, hogy ezt aztán majd ne csak az irodai munkatársaknak kelljen a végén az összeset beborítékolni. Aki tud, és amennyit tud itt maradni, és ebben segíteni, azt előre is köszönjük. Zárói nekünket énekeljük, és utána vegyük Isten áldását. A 845-ös éneket énekeljük, Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom. Ennek egyetlen verszaka van, viszonylag gyorsan végig is énekelhető, énekeljük el kétszer is egymás után ezt az éneket, és utána vesszük az áldást.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésekben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.